és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltár első versét, a Sionnak hegyén Úristen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanmint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 58. részéből, 58. rész első 5 verséből, melyet a gyülekezet ülve hallgasson meg. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha te nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Adja meg, hogy valóban megérthessük, és az ő dicsőségére teremhessünk gyümölcsöket. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, add a te szent lelkedet, hogy igaz bűnbánattal tudjunk megállni előtted. Adj a szent lelkedet, hogy megláthassuk bűneinket. Add, hogy rájöjjünk arra, hogy mi egész életünkben nem tudunk mást elkövetni, csak bűnt bűnre halmozni, hogy a te kegyelmed kell ahhoz, hogy valamit is jót tudjunk tenni. Urunk, megvalljuk előtted minden nyomorúságunkat, minden vétkünket, minden hamisságunkat, minden mulasztásunkat, minden jó szót, amelyet elmulasztottunk, minden látogatást, amelyet elmulasztottunk, és minden rossz szót, amellyel megbántottunk mást, és minden olyan cselekedetet, amellyel ellened és embertársaink ellen vétkeztünk. Urunk, add meg, hogy ezen a mai vasárnap reggelen ne csak a bűneinket lássuk, hanem lássuk a te bűnbocsátó kegyelmedet is. Hadd ragyogjon fel számunkra az evangélium. Urunk, küld el közénk a te szent lelkedet, hogy ez az egy óra, ez ne legyen üresen eltöltött idő, hanem a te kegyelmedből tanulhassunk tőled. Légy itt közöttünk, te tisztíts meg az ige szólójának az ajkát, te tisztíts meg azoknak a fülét és szívét, akik hallgatják az igét, hogy valamennyien a te kegyelmedből, dicsőségről dicsőségre haladhassunk. Így légy most itt közöttünk. Amen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, a Szentlélek segítségül hívásával írva található Ézsaiás próféta 58. részében, próféta könyvének 58. részében, a 6-tól a 9-ig terjedő verseiben, tehát a lekcióként felolvasott szakasz folytatásában. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságot, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Kedves testvérek, az egyházi év menetében ma van Bőt első vasárnapja. Három kérdésben és három válaszban szeretném elmondani Isten üzenetét ezen a mai délelőttön. Az első kérdés az, hogy vajon nekünk 20. századi református keresztényeknek kell-e böjtölni? Számunkra jelente egyáltalán valamit a böjt? És olyan mi is a böjt egyáltalán? A második kérdés és felelet, hogyha kell böjtölnünk, akkor vajon ezt miért tesszük? És a harmadik pedig a hogyan kérdése. Tehát az első kérdés, hogy nekünk 20. századi református keresztényeknek kell-e böjtölnünk? Hiszen olyan gyakran fölmerül bennünk az a kép, hogy a középkorban böjtöltek az emberek, a középkorban sanyargatták magukat. Nyilván sokan hallottatok a flagelláns mozgalomról, amikor egyes fanatikus emberek önmagukat korbácsolták, és csoportokba verődve haladtak faluról falura, és egyre többen csatlakoztak hozzájuk, ostorozták magukat, és így akarták kifejezni a bűnbánatukat, és így akartak valamit elérni. De nem csak ez a középkori mozgalom juthat az eszünkbe, hanem akár a mai katolikusok nagybőti időszaka is, amely hamvazó szerdával kezdődik, tehát az elmúlt hét szerdájával, és ezen a csaknem 50 napon, minden szerdán és pénteken böjtöt tartanak, és egyáltalán gondolatuk a böjt köré fonódik. Ugye tudjuk, hogy ők elsősorban böjt alatt a hústól való tartózkodást értik, és amikor mi böjtre gondolunk, akkor valahogy ezek a gondolatok kavarognak bennünk, a középkornak a világa, a katolikusok világa, és mi nem tudunk vele igazán mit kezdeni. Mi, akik a 20. században élünk, mi, akik reformátusok vagyunk, olyan számunkra mond-e valamit ez a fogalom, hogy böjt? Hát először is azt el kell mondanom, hogy a református egyházi évnek is része a böjti időszak. Ez a húsvétot megelőző 6 hét, egy felkészülési idő, ugyanúgy, mint ahogy karácsonyi ünnepkörre az adventa felkészülési idő, ugyanígy húsvétra a nagy böjt, a böjti időszak, a felkészülési idő. Ez az az időszak, amely arra lenne jó, hogy igazán belegondoljunk abba, hogy mi is történt húsvétkor, és valahogy lélekben készüljünk erre. Mert amikor református keresztjének készülnek a húsvétra, az már gyakorlatilag csak az utolsó hetet jelenti, amikor virágvasárnap eljövünk a templomba, és a prédikáció Jézusnak jeruzsálemi bevonulásáról szól, és aztán vannak a nagyheti alkalmak, és bizony a mi készülődésünk olyan gyakran a sonkavásárlásban, takarításban és egyéb olyan munkákban merül ki, amelyek tulajdonképpen a háztartást érintik. És aztán eljön húsvét, amiben a lényeg gyakran a húsvéti locsolkodás. Jó lenne, hogyha már most elkezdenénk a húsvét igazi értelmét keresni, kutatni. Jó lenne, hogyha már most megkezdenénk a felkészülést a húsvéti időszakra. Mert ezt a böjtöt, ezt mi nem szoktuk gyakorolni, sem húsvét előtt, sem máskor, jóformán egész életünkben. Nézzük meg, hogy vajon a Biblia világa mennyire ismeri a böjtöt. Ezt nem kell különösebben bizonygatnom, hogy az Ószövetségben nagyon gyakori dolog volt a böjt. Böjtölt Mózes, ha így nevezzük, az ő 40 nap és 40 éjszaka történő ételtől való tartózkodását, amikor fenn volt a hegyen, Isten dicsősége ragyogta körül, amikor megkapta Istentől a törvényt, akkor bizony ő 40 nap és 40 éjszaka étkezés, étel és ital nélkül volt ott fent a hegyen. Böjtölt Illés próféta is, amikor menekült Jezabel haragja elől, és amikor egy pogácsa erejével, amelyet egy angyal adott neki, úgy futott el a Horeb hegyéig, hogy 40 napig nem táplálkozott. Böjtölt Dávid király, amikor Becsabéval bűnbe esett, gyermekük született, de Isten úgy határozott, hogy ennek a gyermeknek meg kell halnia. És amikor nagy beteg volt a gyermeke, akkor böjtölt Dávid király. Böjtölt, mert arra gondolt, hogy hát ha megesik Isten szíve ezen a gyermeken, de amikor meghalt, akkor nem böjtölt tovább az édesapja. Böjtölt Ninive népe is, amikor Jónás próféta hirdette az ítéletet, hogy még egy kevés idő is elpusztul Ninive, és akkor a ninideiek megtértek, zsákruhába öltöztek, és böjtöltek, és Isten haragja elfordult róluk. De böjtölt Eszter királyné és az egész zsidó nép is, amikor a királyné, a király, Ahasvérós király elé készült, hogy az ő népét megmentse a kiirtástól. Amikor tehát erre a nagy feladatra készülődött, és amikor félelem volt a szívében, hiszen engedély nélkül nem lehetett volna megjelenni a király színe előtt, akkor ő is, az ő szerettei is, és az egész nép böjtölt. Mi azt látjuk az Új Szövetségben is, hogy Jézus maga is böjtölt. Sőt, egyetlen olyan szavát sem olvashatjuk, amelyben megszüntette volna a böjtnek a gyakorlatát, inkább útmutatást fűzött az igazi böjthöz. A mai református hozzáállásban egy rossz beidegződés tapasztalható. Így is mondhatnám, átlendülés a ló túlsó oldalára. Hiszen mindaz, amit mi nem csinálunk, az valamilyen értelemben a katolicizmus ellenhatása. Ugyanolyan ellenhatása, mint az, hogy nálunk ritkán, havonta egyszer terítik csak meg az Úr asztalát, szemben a katolikusokkal, ahol minden nap van áldozás. Calvin azt mondta, hogy a sátántól van az, hogyha nem minden vasárnap terítjük meg az Úrnak asztalát. Bizony lenne tőle még mit tanulnunk. És ugyanakkor az is a katolicizmus ellenhatása, ahogyan a hívő reformátusok Szűz Máriára szoktak tekinteni, hiszen valóban a katolikus egyházban sok tanítás rakódott rá a Biblia igazi tanítására, olyanok, amelyeket mi nem tudunk elfogadni, de hát a fürdővízzel együtt ne öntsük ki a gyermeket. Szűz Mária egy olyan szolgáló leánya volt Istennek, akinek a hitéből, életéből mi is tanulhatunk. És egyáltalán felmerül az a kérdés, hogy mi a böjt? Mert nagyon gyakran csak arra gondolunk, hogy hústól, vagy valamilyen ételtől való tartózkodás, italtól való tartózkodás, és valóban első értelmében tényleg ez a böjt, külső formája. De a lényeg nem ez. A lényeget talán két hasonlattal lehetne igazán megvilágítani. Az első hasonlat egy kirándulásnak a képe. Egy kirándulásnak a képe, ahol korán reggel felkelünk, felvesszük a túrabakancsot, bepakolunk hátizsákunkba, esetleg nem is olyan könnyű az a hátizsák, vállunkra vesszük, és elindulunk egy olyan gyalogúton, amelyik esetleg 10-15 vagy akár több kilométert is felöláll, és megyünk, izzadunk közben, kapaszkodunk egyre följebb, hogy felérjünk a hegy csúcsára, fáradunk, és mindezt azért tesszük meg, hogy amikor felérkezünk, akkor egy gyönyörű panorámában legyen részünk, hogyha felérkezünk, akkor egy kicsit lejjebb talán egy hűs forrás vizéből ihassunk. De mégis azt kell mondani, hogy nem csak ez a végcél szép és érdekes, hanem maga az egész kirándulás is az. Hiszen valahogy olyan jól eső fáradtság tölti el a testünket, amikor megérkezünk. Hogy idézőjelbe téve sanyargattuk magunkat, de nem csak a kilátás és nem csak a forrásnak a vize kárpótolt bennünket, hanem jó volt a gyaloglás is, jó volt a cipekedés is, egy egészséges fáradtság tölt el bennünket. De hasonló a bőthöz, az édesanyja várandósága, az a 9 hónap, amely alatt gyermekét várja, viseli, hiszen ez is sok lemondással jár. Sok kényelmetlenséggel, sok lemondással, hiszen aztán különösen az utolsó hónapokban már olyan nehéz a fekvés, olyan nehéz az állás, minden nehéz már. De mégis érdemes, és valahogy ebben a várakozásban is van gyönyörűség. Amikor ember születik a világra, akkor a szülés fájdalmát is elfelejti az asszony, így van az ígében is. Mert ember született a világra. Micsoda hatalmas dolog ez. De mégis maga az a 9 hónap is olyan szép tud lenni. A maga nehézségeivel, gondjaival, bajaival együtt. Igen, ilyen ez a böjt is. Ilyen lehet a mi húsvéti készülődésünk is. Hogy esetleg megvonunk valamit magunktól, mert Istenre tekintünk, őre akarunk jobban figyelni. Megvonunk valamit magunktól, de ugyanakkor kapunk gazdag áldásokat. És hogyha így készülünk fel a húsvétra, akkor maga a húsvét is más lesz. Más lesz, mert nem csak locsolkodás, nem csak az, hogy szokásból eljövünk a templomba, hanem talán valamit megértünk a húsvét igazi lényegéből. Megértünk valamit a nagypéntekből, a váltsághalálból, és megértünk valamit a feltámadásból. Természetesen ez nem egy ilyen adok-veszek dolog, hogy én adok valamit, és akkor Istennek kötelessége engem megajándékozni valamivel. Nem egy ilyen dolog, hogy én most lemondok valamiről, és akkor Isten majd egészen biztos, hogy az bőven ki fogja kárpótolni. Nem ilyen lelkülettel, nem ilyen szemlélettel kell böjtölnünk, hanem olyan szemlélettel, hogy Istenre akarunk igazán figyelni. És az, hogy miért böjtölünk, ez lehet a második gondolat. Ezt már valamennyire érintettem eddig is. De az Új Szövetségben is több helyen, amikor böjtről olvasunk, akkor egészen nyilvánvaló, hogy mi ennek a böjtnek az értelme. Egyrészt például a szolgálatra való felkészülés. Maga Jézus Krisztus is, miután megkeresztelkedett keresztelő János által, a lélek indítására elvonult a pusztába, és ott 40 napon keresztül nem evett és nem ivott, magyarul böjtölt. És így készült az ő 3 éves szolgálatára. De aztán később azt olvassuk, amikor már elterjedt valamennyire a keresztény hit, az evangélium, és Antiókiában is megalakult egy gyülekezet. Azt olvassuk, hogy az ottani gyülekezet vezetői, proféták, apostolok böjtöltek. És miközben böjtöltek, akkor szólt hozzájuk a Szentlélek, és azt mondta nekik, hogy válasszátok ki Barnabást és Pált, és indítsátok el arra a szolgálatra, amelyre én kiválasztottam. És akkor azt olvashatjuk az igében, hogy újra imádsággal és bőttel készültek erre a kibocsátásra, és aztán kezüket rátették erre a két apostolra, útnak bocsátották őket, így készültek valamennyien, nem csak Pál és Barnabás, hanem az egész gyülekezet így készült arra a csodálatos nagy munkára, aminek az eredményeképpen az evangélium elterjedt nem csak Kis-Ázsiában, hanem később egész Európában Pál apostol munkája nyomán. Tehát látjuk azt, hogy a szolgálatra való felkészülést gyakran előzi meg a böjt. De ugyanakkor Jézus egyik mondásából azt is tudjuk, hogy például az ördögűzésnél is imádság és böjt szükséges. Amikor Jézus felvitte az ő három kiválasztott tanítványát a megdicsőülés hegyére, és onnan lejöttek, akkor azt hallották, hogy a többi tanítvány megpróbált kiűzni egy ördögöt egy beteg emberből, de nem sikerült. És akkor mondta Jézus azt, hogy ez a fajta nem megy ki másképpen, csak imádkozással és böjt által. És mind a két példából láthatjuk azt, hogy az imádság és a böjt szorosan összetartozik. És valahol a gyökere is közös. Hiszen amikor imádkozunk, akkor is, és amikor böjtölünk, akkor is Istenre próbálunk meg figyelni. Egyáltalán így lehetne összefoglalni az Ószövetség és az Újszövetségi példákat egyaránt, hogy böjtöltek akkor a proféták, apostolok, hívő emberek, amikor bűnbánatot tartottak, amikor könyörögtek Istenhez valami miatt, és amikor küldetés előtt álltak. De ezeket a példákat figyelembe véve, valahogy menjünk tovább, és nézzük meg, hogy még mélyebben milyen oka, milyen célja lehet a böjtnek. Minden böjtben valahogy a magamról való lemondás van a mélyben. A magam jogairól való lemondás, hiszen nekem jogom lenne ahhoz, hogy ízletes ételeket egyek, jogom lenne ahhoz, hogy elmenjek szórakozni, jogom lenne ahhoz, hogy mindezzel a jóval éljek, amivel Isten megajándékozott engem. Hiszen Pál apostol is tanítja, hogy Isten azért teremtette ezeket a javakat, hogy hálaadással éljünk velük. Igen, nekem jogom van ezekkel élni. De mégis, hogyha Isten fölindítja a lelkemet, akkor megtartóztathatom magamat ezektől. A jogaimról való lemondás a szerepel az önzésem megnyírbálásában is. Persze azért itt nagyon vigyázni kell, hiszen maga a böjt is elcsúszhat a formalizmus irányába, ahogy Jézus is megfeddette a farizeusokat, hogy ne úgy böjtöljenek, hogy mindenki lássa, ne legyen keserves az arcuk, hanem amikor böjtölnek, akkor titokban böjtöljenek. Kenjék meg a fejüket olajjal, minthogyha örvendeznének, és a szívükben böjtöljenek, hogy ne lássák az emberek, de Isten látja a szívet, és megfizet nyilván a titokban tartott böjtért. Tehát vigyázni kell arra, hogy nehogy elcsúszom mindez a formalizmus irányába, de hogyha nem csúszik el, hogyha az indítékaink tiszták, és Isten szerint valók, hogyha ő indít bennünket erre, akkor valóban ez a bőtnek az igazi, legmélyebb tanítása és értelme, hogy nekünk is jó. Nekünk is jó, mert talán ki tudunk valamennyire lépni a saját életünkből, a saját mindennapi tennivalóinkból, és a gondolataink ilyenkor gyakrabban járnak Isten felé, hiszen ezzel a testi, vagy akár lelki böjtöléssel Istenre figyelünk, és akkor nem feledkezhetünk meg róla annyira, mint esetleg máskor megfeledkezünk. És ugyanakkor mindezzel összekapcsolódik az, hogy Isten akaratát keressük, őrá figyelünk jobban, és kinyilvánítjuk ilyen formai módon is azt, hogy Isten előtt megalázkodunk. És talán itt van összefüggésben ez a böjt kérdés azzal, amit Jézus úgy mondott, hogy tagadjátok meg önmagatokat, és kövessetek engem. Vegyétek fel a ti kereszteteket naponként. Persze ez nem ugyanaz, mert a kereszt hordozás és a böjt nem feltétlenül esik egybe. Mégis, ahogy mondtam is, ez a böjt hozzásegít bennünket ahhoz, hogy jobban Istenre figyeljünk, jobban megalázkodjunk Isten előtt, jobban tudjuk Krisztust követni. És mindennek értelme valahogy a legmélyén az, hogy így is kinyilvánítsuk, hogy az az indulat van bennünk, amely Krisztus Jézusban volt. Hiszen ismeritek a Filippi levél szavait, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezen a világon a legcsodálatosabb böjtöt Jézus hajtotta végre. És itt nem arra a 40 napra gondolok, hanem az ő megszületésére, földön eltöltött csaknem 40 esztendejére, és legfőképpen pedig Golgotai kereszt halálára. Igen, ez böjt volt a számára, hiszen ő Istennel egyenlő, ő maga Isten. És mégis megüresítette magát, és fölvette a mi emberi ábrázatunkat, lejött ide közénk, és vállalta azt a nyomorúságos böjtöt, ami az ő számára igazán lehetett az emberré létel. Nem csak szenvedése, hanem azok az évtizedek, amelyeket itt el kellett tölteni ezen a földön, gyermekkora és felnőtt korának kezdete, amikor ácsként kereste a kenyerét, fizikai munkával, amikor készülődött az ő tanítói munkájára, és aztán az alatt a 3 év alatt, amikor nem csak a főpapok, a farizeusok, az írástudók vetették előtt maguktól, hanem az ő saját tanítványai is jóformán alig értettek valamit abból, amit ő mondott. Hiszen olyan ragyogó pillanatok, de sajnos csak pillanatok, amikor egy-egy tanítvány ki tudta mondani, mint Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Meg is mondja Jézus, hogy ez nem tőled van, ez az én atyám jelentette ki neked. És aztán pár pillanattal később már azt olvashatjuk az igében, hogy Péter apostol megpróbálta őt menteni a kereszt haláltól. Uram, nem történhet ez meg veled. És akkor Jézus azt mondja neki, távozz tőlem, sátán, mert az emberek szerint gondolkozol, és nem Isten szerint. Olyan rövidke pillanatok azok a pillanatok, amikor a tanítványok is felismerték Jézusban, hogy kicsoda ő? Vajon mi felismerjük-e Jézusban, hogy kicsoda ő? Mert hiszen ezért böjtölt Jézus. Ezért böjtölt ő 40 napig, és csak nem 40 esztendeig. És ezért böjtölt, idézőjelbe téve, azon a szörnyűséges napon, nagy pénteken, amikor hurcolták helytartó elé, hurcolták katonák elé, elvitték, vállára tették a keresztet, elhurcolták a vesztőhelyre, a Golgotára, ott felfeszítették, ahol vér csorgott a testéből, majd vér és víz, ahogyan János apostol elmondja, ahol még Isten is elhagyta. Ilyen böjtje volt a mi Urunknak. Isten is elhagyta, hogy minket soha ne hagyjon el Isten. Magára vette a mi bűneinket, hogy nekünk ne kelljen összeroskadnunk a bűnök alatt. Magára vette a kárhozatot, hogy nekünk ne kelljen kárhozatra kerülnünk. A mi Urunknak így telt el ez a földi böjtje, amely halállal végződött. Bár csak oda tudnánk vinni a mi bűneinket, és le tudnánk rakni a kereszt alá. Rá tudnánk helyezni Krisztus vállaira, hiszen ő ott elszenvedett mindenkiért. Elszenvedte a büntetést, elszenvedte a legnagyobb büntetést, hiszen a legnagyobb büntetés, a kárhozat nem más, mint hogy Istentől távol vagyunk. Ő ezt elszenvedte, hiszen átélte az Istentől való elhagyatottság érzését. Én Istenem, miért hagytál el engem? Meghalt, és alászállott poklokra. De föltámadott a harmadik napon. És ez minden böjtnek az értelme. Ez ragyogja be azokat a napokat is, amikor valamitől megtartóztatjuk magunkat, és ez az igazi készülés húsvétra, hogy hiszünk az ő váltság halálában, és hiszünk az ő feltámadásában. Bár csak így tudnánk készülni erre az ünnepre. Igen, az, hogy Jézus eltöltötte itt azokat az évtizedeket a földön, az engedelmesség volt a részéről. És vajon miért vagyunk mi itt ezen a földön? Azért, hogy megismerjük Istent, hogy átadjuk életünket neki, hogy befogadjuk szívünkbe Krisztust, hogy ő formálódjon ki bennünk a hitáltal, hogy megtanuljuk az engedelmességet. És ehhez egy eszköz a böjt. A zsidókhoz írott levélben magáról, a mi Urunkról is azt olvassuk, jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Isten gyakran szenvedést bocsát ránk, amelyekben meg kell állnunk. De gyakran az ő lelke által, ami szívünket formálja úgy, hogy mi saját magunk lemondjunk jogainkról, lemondjunk saját magunkról, és esetleg ilyen külső formában is ráhagyatkozzunk, hogy böjtölünk. De ennek az igazi értelme az, hogy megtanuljuk az engedelmességet. Hiszen minden más böjtnek semmi értelme nincs. Egyedül ennek. És végül pedig egy pár szót arról, hogy ezt a böjtöt hogyan kell Isten szerint való módon elvégezzünk. Hiszen valahogy a böjt mélyén rejlik egy negatív kegyesség, olyan értelemben negatív kegyesség, hogy valamitől megfosztom magamat, hogy nem eszem, vagy nem iszom, nem dédelgetem a testemet. De ez önmagában bár lehet jó, mégis Isten egy pozitív utat is mutat nekünk. Egy olyan utat, amit nem érzünk ennyire megfosztásnak, ennyire negatívnak, ennyire esetleg magunkra kényszerítettnek. És ez az, amit Ézsaiás próféta elénk ad. Nekem az olyan bőjt tetszik, mondja Isten, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bűdösókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Az igazi bőjt, megnyílás Isten felé, és megnyílás az embertárs felé. Hiszen a bőjt olyan nehéz, hogyha csak negatív, és olyan, ha nem is azt mondom, hogy könnyű, de mégis olyan más, amikor valami pozitívum van, hogy azért tagadok meg valamit magamtól, mert a másik embernek szüksége van rá. Hiszen amikor én megfosztom magamat a szabad időmtől, és elmegyek meglátogatni egy testvéremet, aki szomorú, aki esetleg kórházban van, aki esetleg gyászol, és vele törtök egy pár órát, és vigasztalom, elmondom neki az örömüzenetet, akkor bár bőjtölök, hiszen lemondtam a magamhoz való jogról, lemondtam arról a pár óráról, amit esetleg olvasással tölthetnék, esetleg mozibajárással tölthetnék. Lemondok erről az időről azért, hogy másnak adhassak valamit. A bőjt nehéz, hogyha negatív. De olyan sok öröm és olyan meggazdagodás jár azzal, hogyha ilyen pozitív dolgokra figyelek. Hogyha esetleg nem veszek egy új ruhát azért, mert a másiknak nagyobb szüksége van rá. Hogyha Isten szerinti módon tudok adakozni, hogyha nem csak a feleslegemből adok, hanem annyit adok, amennyi már húsba vágó, az ilyen bőjt tetszik Istennek. Mert hogyha csak formailag bőjtölök, ha lehajtom a fejemet, mint a káka, ha zsákba öltözöm és hamut szórok magam alá, azt kérdezi Isten, azt nevezett bőjtnek és az Úr kedves napjának. Igen, mert az Ószövetségben is, és a mai korban is olyan sokan vannak, akik formailag megtartják a bőjtöt, de annak értelmét megtagadják. Formailag megtartják a bőjtöt, de igazi bűnbánatra nem tud eljutni a szívük. Mert az igazi bőjt az Isten és emberek felé való megnyílás, az itt olvasható a 9. versben is. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Kedves testvérek, azok közületek, akik még nem adták át igazán életüket Istennek, akikben nem él a Szentlélek által Krisztus. Ez a mai ige azt üzeni nektek, hogy tartsatok olyan módon bőjtöt, hogy alázkodjatok meg Isten előtt, ismerjétek be bűnös voltokat, menjetek oda hozzá, és sírjátok el a ti bűneiteket. Ez a megalázkodás, ez kedves Isten előtt. Ez lehet számotokra, most ebben a nagybőjti időszakban, az igazi bőjt. Az igazi készülés húsvétra, hogy valóban megérthessétek, hogy mi az Isten akarata. Hogy valóban megérthessétek, hogy miért halt meg értünk a mi Urunk, és miért támadott föl. Az igazi bőjt számotokra elismerni, hogy kárhozatra méltók vagytok, elismerni, hogy bűnbánatban kell oda rodni a Golgota kereszt, a Golgotai kereszt alá. Ez a megtérés útja. Ez kéri tőletek Isten, sőt ezzel akar benneteket megajándékozni. És mindazok, akik hittel ezt már elfogadtátok, számotokra az igazi bőjt, akár most, akár bármikor, az óember ellen való harc. Az óember ellen való harc, hogy igazán megtanulhassátok az engedelmességet. Az óember ellen való harc, hogy ne gyönyörködjetek a bűnben. A bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségében ne legyen részetek. Tartóztassátok meg magatokat legelsősorban a bűntől, de ha Isten lelke arra indít benneteket, akkor ételtől, vagy italtól is akár. Azért, hogy igazán Istenre tudjatok figyelni, az ő akaratát keressétek különösképpen is, úgy bárcsak adná Isten, hogy így tudnánk az ő akaratának keresése és megtalálása közben engedelmes szívűek lenni. Mert ahogy mondtam, a bűt igazi célja, igazi értelme ott van, hogy egyre inkább kiformálódhasson bennünk a Krisztus, hogy egyre inkább követni tudjuk őt, hogy egyre inkább megértsük Isten akaratát, hogy mit akar bennünk és általunk itt ezen a földön elvégezni. Adja Isten, hogy ebben a bőti időszakban és egész életünkben valóban azt tudjuk meg mindenkor, hogy mi az Isten akarata, és ne csak megtudjuk, hanem az ő lelke által tudjuk is azt cselekedni. Amen. Urunk, köszönjük a te tanításodat. Köszönjük, hogy minden üzenettel, minden igével, akár itt halljuk a templomban, akár otthon csöndesedünk el, arra készíted a mi szívünket, hogy szívből, örömmel és háladással tudjunk neked engedelmeskedni. Urunk, add meg, hogy ennek a bőjtnek az értelmét igazán megérthessük. Add meg, hogy a mi szívünk legyen mindig készen bűnbánattartásra. A mi szívünk legyen mindig készen a megalázkodásra. Urunk, hiszen ez az út vezet hozzád. Ez a megtérésnek az útja. És ez a naponkénti megtérésnek az útja is. Urunk, te látod a mi bűnös szívünket. Te tudod, hogy vágy van bennünk irántad, de a bűnök gyakran annyira elborítanak, hogy igazán elindulni feléd nem tudunk. Add a te erődet, add a te szent lelkedet, hogy örömmel járhassuk azt az utat, amelyet elénk adsz. Urunk, készítsd a mi szívünket most a megterített úrasztalához is. Add meg, hogy amikor bűnbánatban bőjtölünk, akkor utána te elégítsd meg a mi testünket és lelkünket. Elégítsd meg a mi testünket a kenyérrel és a borral, és add meg, hogy a Szentlélek által megérthessük, hogy ez a sákramentum mire való. Add meg, hogy megelégítsd a mi szívünket igaz hittel, a te szent fiadba vetett hittel, és hogy ezáltal lehessen bőséges és üdvösséges vacsoránk. Légy, Urunk, a szenvedőkkel, a kétségeskedőkkel, a gyászolókkal, a beteg ágyon fekvőkkel, a háborúságot szenvedőkkel. Urunk, ők nem maguktól vállalták a bőjtöt, hanem te sújtottad őket mindenféle nyomorúsággal. Ennek is megvan az értelme, és ugyanaz az értelme, mint a bőjtnek, hogy hozzád jussanak közelebb. Add meg, hogy ez valóban úgy legyen. Add meg, hogy értsék meg a szenvedésnek az értelmét, a gyásznak az értelmét. Add meg, hogy a te vigasztaló szent lelked tudja őket megvigasztalni. kérünk a mi egyházunkért. Adnak